Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Harmadfokú hőségriasztás lép életbe, első körben jövő hét kedd éjfélig. A tartós kánikula jelentős egészségügyi megterhelés jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és a hozzá tartozói egészségére. Ismét életbe lép a vörös kód is, jelentette be a családügyi és szociális miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos hozzátette, a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a hőségre. Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzátette, az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket így hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni. A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtővízellátását, közölte a társvezető, később viszont az MVM paksi atomerőmű bejelentette, leállítják a hármas blokkot. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érd és Szászhalombatta között küzdenek a tűzoltók szabadtéri tüzekkel, a kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a rendkívüli meleg miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kéri az embereket, takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az automosás. A locsolást ne csúcsidőben tegyék. Rendkívüli parlament ülés kezdeményezett, hétfőre és kedre újra a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele felkerült a parlamenti honlapra. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalna az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása, a média tanácselnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A tárcavezető a kezdeményezését egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításának elfogadásával indokolta, amelyel szerint a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat, továbbá a javaslat helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthofer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírás előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, a kormány korrupcióellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Megszüntette a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket és több adónemet is eltörölt a parlament. Az országgyűlés a helyreállítás és ellenálló képességi terv, valamint egyes kormányhatározatok végrehajtása részeként döntött így. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszüntetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is, viszont megduplázzák a levegőterhelési díjat. Arról is döntöttek, hogy előleget kaphatnak a gazdák a kárenyhítési rendszerből, és visszaállította a kriptokereskedés legális lehetőségét a Tisza kormány. Újabb kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat-franciaországi Bordeaux közelében. A térségben pusztító lángok miatt 220 ezer ember volt már kénytelen elhagyni lakó vagy nyaralóhelyét 23 településen. Megérkezett Franciaországba az idei negyedik hőhullám, ami miatt a hatóságok a helyzet romlásától tartanak. Spanyolországban több mint 200 területet nyilvánított katasztrófasújtotta övezeti a kormány, köztük a mostani erdőtüzek területeit is. A tűzoltók már eszköztelenek az égei-tengeri Páros szigetén felcsapott lángokkal szemben. Ráadásul a szél is nehezíti a munkájukat. Az emberek a tengerpartra menekültek az erdőtüzek elől. A népszerű üdülőhelyen jelenleg is több tízezren nyaralhatnak, ám a sziget délnyugati részét evakuálni kellett. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, egyre szárazabb a levegő, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben 33-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. A mai adásban Sziomosz Angelos Szilveszter, a dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló szakkörvezetője lesz a vendégünk, aki elárulja például, hogy miért is érdemes kémlelnünk az éjszakai égboltot a közeljövőben. Tartsatok velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Angelos, itt a stúdióban, szervusz!
Én is köszönöm a meghívást, és köszöntök minden egyes hallgatót.
Miért is érdemes éjszakánként az eget kémlelni a közeljövőben? Mik azok az események, amiket vártok?
Számos érdekesség várható a következő időszakban, már csak így akár a nyárra fókuszálva, hiszen ugye hát a nyár az sokak által ismert, hogy a hullócsillagok ugye sűrűbben jelennek meg. Most így a júliusi hónapban maradva még a delta akvaridák, a meteorraj az, ami még úgy valamennyire előbukkan, de hát ennél sokkal látványosabb lesz majd augusztus 12-én a perzeidák meteorraj, ezt biztosan sokan ismerik. Hát ekkor majd éjjelente akár 100 hulló csillagot is láthatunk óránként az augusztus 11-13-ai estéken.
Mi is az a meteorraj? Próbáljuk megfogalmazni.
Hát úgy kell elképzelni, hogy amikor látunk egy hullócsillagot, akkor van, hogy az csak egy ilyen úgynevezett sporadikus, vagyis ilyen semmihez nem tartozó meteoraj, olyan, mint amikor megyünk az autópályán, és felkenődik egy véletlenszerű bogár a szélvédőre. Na de amikor egy ilyen meteoraj, vagy hullócsillag zápor van, akkor nem csak egy hullócsillag van, ez olyan, mint a nem csak egy bogár kenődne fel a szélvédőnkre, hanem több száz egyszerre, és hát ilyenkor gyakorlatilag nem bogárfelhő megyünk keresztül, hanem a világűrben a földpályán keresztül egy ilyen anyagfelhőn megy át a földünk, ami egy üstökösből származik legtöbb esetben. Ilyenkor tényleg sok-sok-sok-sok-sok-sok apró kis szemcse találja el a föld légkörét, és ezt látjuk így felvillanni, ugye csíkot húzni, mintha egy hulló csillagot látnánk.
És ezek közül néhány földet is ér, ugye?
A nagyobbak igen. Tehát amik nem csak ilyen porszem méretűek, tehát azon dolgok, amiket látunk legtöbbször csak egy porszem méretű szemcsét adódnak, de amik már látványosabbak, fényesebbek, akár földet is érhetnek, hát nem túl nagyok, tehát ha van egy nagyobb, látványosabb már, akár az is csak egy pár centiméteres lehet, de hogyha nagyon-nagyon nagy kezdetben, akár több méteres, akkor nagyobb szemcsé is földet érhetnek, de ez azért ritkább, tehát általában elporladnak a föld légkörében.
Miből vannak ezek a meteorok?
Hát egyrészt érdekes is a csillagászoknak, meg az űrkutatóknak, mert ugye legtöbbször olyan anyagokból, amiből felépül a fiatal naprendszer, tehát úgymond konzerválják az ő anyagát, hiszen ott a világűrben nem sok változás történt velük az elmúlt milliárd évek során, de gyakorlatilag legtöbb esetben olyan szilikátokból, olyan a földkérget is alkotó ásványokból, amit a Földön is megtalálható, illetve van fémtartalmuk is legtöbb esetben, vannak például vasmeteoritok is. Azok ugye könnyebben túlélik a Földdel való, a Föld légkörével való találkozást, így azok úgymond sűrűbben találhatóak meg esetlegesen így arányában, mert amúgy ritkábban lennének a világűrbe, de a földet érés esélye az nekik nagyobb.
Van olyan anyag, ami a földön itt nem található, csak egy-egy meteoritban?
Hát inkább úgy mondom, hogy az anyagnak a megnyilvánulása. Mert hogy vannak olyan hatalmas nyomásviszonyok, amik csak meteoritbecsapódásnál alakulhatnak így, itt már tényleg nagy meteoritbecsapódásra kell gondolni, tehát olyanok, amik millió-milliárd évekkel ezelőtt történhettek, ott az anyag úgy tud átalakulni, mint hogy földi körülmények között soha sem tudna, még a föld mélyébe akár több 10, 100 vagy 1000 kilométer mélyen sem.
Az előbb említettünk néhány meteor rajt, amit érdemes lesz majd megtekinteni, akár július 30-ai éjszaka, akár augusztus 11-12-e környékén. Milyen más? Például lesz napfogyatkozás is idén, ugye?
Pontosan. Hát kétség kívül a leglátványosabb és a legjobban várt esemény az idejében az a napfogyatkozás lesz, ami szintén ugye a Perzeidák csúcsának napján, augusztus 12-én következik be. Na most viszont nagyon fontos, hogy ezt honnan és hogyan figyeljük meg, meg persze, hogy milyen lesz az időjárás. Egyrészt szinte teljesen kristálytiszta idő kell majd, hogy legyen, ugyanis ez a napfogyatkozás pont napnyugta előtt, a napnyugta kor következik be. Tehát olyan fél 8-kor már látszódni fog, de rögtön utána olyan 7-58 óra körül már le is megy a nap. Tehát nagyon-nagyon-nagyon jó nyugati panoráma kell majd hozzá, nagyon tiszta égbolttal, nem csak a fejünk felett, hanem abba az irányba jó hosszan elnézve. A nyugatibb országrész az előnyben van a keletibbel szemben, mert mondjuk Nyíregyházáról napnyugtakor, napnyugta pillanatában 40%-a leszállt a karva a napnak a hold által, hát nyugatabbra már akár ez felkúszhat 70-80%-ra, tehát már Sopronban egy nagyon kis vékonyka napsarló fog úgymond csak lenyugodni, ha jó idő lesz, és ezt láthatják majd ott az emberek, tehát országon belül úgymond nyugatabbra érdemes majd ezt nézni, de fontos tényleg kihangsúlyozom, hogy csak olyan helyről, ahol a nyugati panoráma nagyon jó. És ha valaki esetleg még nem Magyarországon van, hanem Észak-Spanyolországban nyaral, akkor onnan meg ez, ugyanez a jelenség ez teljes napfogyatkozásként fog látszódni. Ez azt jelenti, hogy másfél percig mindössze, de ez a lényeg, eddig eltűnik a nap, teljesen eltakarja 100%-ban a holdkorong, és akkor a nap körül a napkorona is láthatóvá válik szabad szemmel. De azért fontos megjegyezni, hogy csak ez a másfél perc, és csak onnan Észak-Spanyolországból szabad szemes, tehát minden más esetben a napnak a megfigyelése szigorúan csak a megfelelő védelemmel, tehát mondjuk napszűrő fóliával lehetséges, vagy például 13-as vagy erősebb hegesztőüveggel.
Ti is fogjátok figyelni ezt a jelenséget innen Miskolcról?
Igen, Miskolcon, majd az avasi kilátóba, hát ugye, mint ahogy mondtam, jó kilátás kell, még nem túl szerencsés, hogy a Miskolctól ugye a bükközpont nyugatra van, és hát elég kevés hely van, ahonnan egész jól látni, de az avasi kilátó az nagyon jó helyet biztosít ennek, úgyhogy ott lesz majd megrendezve jó idő esetén ez a kis napfogyatkozás megfigyelő program. Hát 7 órára már érdemes lehet oda érkezni, jó idő esetén, 7 óra 20-kor kezd majd el bemenni a napkorong elé a holdkorong, ekkortól kezd látszódni az esemény, és tényleg egy fél óra, tehát 7:50-kor már lenyugszik a nap, és utána hát folyik tovább a napfogyatkozás, csak már innen Miskolcon nem fog látszani. Úgyhogy ezt innen így fogjuk tudni bemutatni, de néhány kollégámmal én például még soha nem láttam teljes napfogyatkozást, úgyhogy időben rákészülve mi egy páran elmegyünk egyébként Spanyolországba, és megnézzük a teljes napfogyatkozást.
Milyen gyakran van ilyen égi jelenség?
Gyakrabban, mint azt a legtöbben gondolnák, tehát akár minden évben legalább egy részleges napfogyatkozás szokott általában lenni a Földön, csak hát ez a lényeg, hogy a Földön, és nem mindig ott, ahol mi vagyunk, tehát általában ezek viszonylag szűkebb, mondjuk egy olyan kontinensnyi, félkontinensnyi helyre korlátozódnak, úgyhogy sok van, de nem sokszor van ugyanazon a helyen. Tehát innen Magyarországról ugye legutóbb 1999-ben láthattunk teljes napfogyatkozást, és legközelebb csak 2081-ben lesz. Tehát igen, elég hosszú időskála, ha Magyarországot nézzük, Európa már kicsit jobb, ugye most van ez a 2026-os, meg lesz egy jövőre is, ami csípi ott a gibraltári szoros, tehát azt is meg lehet nézni, az jövőre 2027. augusztus 2-án lesz, de utána megint nem lesz olyan 2,5 évtizedig Európából teljes napfogyatkozás, csak részleges vagy gyűrűsök, persze azok is nagyon látványosak, de a non plus ultrája az egésznek az tényleg a teljes napfogyatkozás.
Általában ilyen augusztus időszakban van, vagy csak most jön így ki?
Ez nem feltétlenül mindig ugyanakkor van. Egyébként érdekes, hogy tényleg a 99-es Magyarország is augusztus 11-én volt, meg ez a mostani, ez most augusztus 12-én lesz, ami Spanyolországból teljes, de itt alapvetően nincs akkora szabályszerűség, mint mondjuk a meteorzáporoknál, amik az évnek mindig általában maximum 1-2 nap eltéréssel, de ugyanazon a időszakaiban következnek be.
A meteorzáporra térjünk még egy kicsit vissza, évről évre más az intenzitása, vagy ez mitől függ?
Alapból is tud, igen, más lenni az intenzitása, tehát például különösen Leonidák meteorrajnál szokott lenni 33 évenként egy ilyen nagy kitörés, ami azt jelenti, hogy nem csak ilyen 20-30-at hoz általában, mint szokott, hanem akár ilyen több százat, vagy több ezret óránként. Ez majd legközelebb 2032-33-ban lesz, tehát akkor a Leonidák különösen látványos lesz, de például a Perzeidák az úgy nagyjából tartja magát ezen az évi 100-120 per óra szinten, de ami viszont nem magától a meteorrajtól függ alapvetően, hanem a megfigyelési körülményektől, az most itt a derülteget nem említve, mert az alapfeltétel, hanem a hold állása, a hold fázis. Ugyanis az, hogy van-e holdunk az égen, vagy nincs holdunk az égen, ugye, az alapvetően határozza meg azt, hogy mennyi hullócsillagot lehet látni. Most például a Perzeidákat már csak azért is érdemes megfigyelni, ugyanis hát az augusztus 12-i napfogyatkozás elhozza magával konkrétan az új holdat, tehát egész este nem lesz fenn a hold, így egész este egy lehetőleg sötétebb égbolton minél több ilyen hullócsillagot láthatunk. Az elmúlt években többször is például fenn volt a hold, akár nem is feltétlenül az este egészében, de azért valamikor bezavarja sajnos a megfigyelésüket, most tökéletes lesz, tehát ha jó az idő, akkor érdemes kimenni egy olyan helyre, ahol persze minél nagyobb a panoráma az égboltra, illetve minél kisebb a fényszennyezettség, mert hiába nincsen hold, hogyha bennmaradunk a városba, az ugyanolyan, mint hogyha fenn lenne a teli hold. Tehát menjünk olyan helyre, például itt a keleti ország részben Miskolc mellett ugye a Bükki Csillagos Égbolt Park, egy gyönyörű hely, ahol a tejutat is lehet majd egyszerre látni a sok hulló csillaggal, de ilyen csillagos égbolt park még Magyarországon a Hortobágy, nagyon jó hely, ott a panoráma is kellően mondhatom, hogy tág, illetve a Zselici Csillagos Égbolt Park. De egy-egy ilyen kis eldugottabb településéktől távol lévő helyen is érdemes nézni, tehát nem csak ezekről a helyekről, de ezekről különösképpen jól lehet látni, hogyha tiszta az ég.
A hullócsillagoknál is ugyanaz a szabály, hogy a Föld különböző pontjain másként mást látunk?
nagy általánosságban mondjuk az kis távolságon belül mindegy, tehát hogy most Kelet vagy Nyugat-Magyarországon vagyunk, az teljesen mindegy. Inkább az szokott általában mást hozni, hogyha föl északi vagy déli féltekén vagyunk, ugyanis hát képzeljük el azt, hogy mondjuk a megint az autós példára jönnék így vissza, hogy az autóból mondjuk tegyük fel, hogy nincsen szélvédő, és akkor a szélvédőre vagy szélvédőn keresztül mennyi bogár érkezik, meg mondjuk az oldalsó ablakokon keresztül. Tehát ugye van egy haladási iránya a földnek, és alapvetően ez határozza meg egyébként azt, hogy ezek a hullócsillagok honnan látszódnak érkezni, de persze nekik is van egy saját haladási irányuk, ez még ami meghatározható. Tehát vannak olyan meteorok, amik inkább a föld északi, vannak olyanok, amik inkább a déli féltekéről látszódnak.
Most zenélünk egy kicsit, utána folytatjuk ezt a beszélgetést.
Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet, most a kedvese, veszélyes út, amin jár, veszélyes út, amin jár, egyszer te is hazatalálsz, egyszer én.
Sziomasz Angelos Szilveszterrel, a dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló szakkör vezetőjével beszélgetek. Te mióta érdeklődsz ennyire a csillagok és az éjszakai égbolt iránt?
Hát egészen gyerekkorom óta. Az biztos, nem is tudom ennek idejét pontosan megmondani, de komolyabban 2014-ben kezdtem el vele foglalkozni, amikor a miskolci csillagvizsgálóba, a dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgálónak a szakkörébe kezdtem el járni. Hát ennek most lesz a 12. évfordulója, úgyhogy lassacskán ott járok, hogy a fél életemet ott töltöttem. De igen, tehát aki érdeklődik a csillagászat iránt, számos helyet találhat az országban, ahol ilyen szakkörökbe, amatőr közösségekbe lehet jelentkezni, úgyhogy bátorítok mindenkit a környékről, hogy akár a Miskolci csillagvizsgálónak a szakkörébe nyugodtan jelentkezhet.
Milyen gyakran vannak szakkörök, és hogyan is épül fel egy-egy ilyen foglalkozás?
Minden péntek este szokott lenni a tanév folyamán, tehát most nálunk is úgymond nyári szünet van, mindenki megy mindenfelé, és akkor szeptember első, második hetében szoktunk kezdeni, és egészen ugye június közepéig szokott tartani, és hát van egy 120 előadásos tematikánk, ami azt jelenti, hogy egy olyan 4-5 év alatt járjuk végig azt a tematikát, ami az űrkutatás és a csillagászat témáit boncolgatja. Elhangzik általában ilyenkor egy-egy előadás egy ilyen péntek estén, amit nem csak a szakkörvezetők tartanak, hanem pont ez a lényeg, hogy a szakkörösök készülnek fel egy-egy témából, így egymást tanítjuk úgymond, és hát akkor jegyzi meg tényleg leginkább az ember az adott témát, és akkor bújik bele, jegyzi meg a legtöbb dolgot, ha az ember felkészül egy-egy ilyen témából. Tehát a tanulva tanulást alkalmazzuk, és elég sikeres, mert a legtöbb már több éve járó szakkörösünk azért sokkal többet tud, mint amivel érkezett a csillagvizsgálóba, akár ugye megtanulja távcsöveket is kezelni, már saját távcsöve van, és akkor otthonról is saját önmagát tud észlelni, vagy pedig ugye csapatban a bemutatókon tud nekünk segítkezni, aztán ő belülük nevelődik ki majd az a generáció, aki a jövő társas bemutatóit is tartja, akár az ilyen napfogyatkozásaikor, akár bármilyen csillagászati esemény során.
Mekkora a csapat?
Hát most az elmúlt években egy kicsit a bővült, egy kicsit a marketingnek hála, meg volt is pár olyan fontosabb esemény, aminek köszönhető volt ez az egész. Nagyjából minden pénteken szoktunk lenni olyan 15-en körülbelül, van amikor ez több, van amikor egy picit kevesebb, de ha most úgy mindenkire gondolok, szerintem egy 30 főt is említhetek, úgyhogy bő a szakkörös gárda. Szoktunk is például minden évben egy ilyen észlelő hétvégét tartani a Szentléleki Turista Parkban, és akkor ott is nagyjából ez a 20-25, akár 30 fő is összejön.
Csillagpartikat is tartotok, ugye?
Igen, tehát minden hónapban tartunk egy csillagpartit, ami azt jelenti, hogy ekkor nem csak távcsöves bemutatás van, mint bármelyik péntek derült este, tehát bármelyik pénteken lehet jönni hozzánk távcsöves bemutatóra, hanem ekkor akár még felhős idő esetén is van program, hiszen ez egy előadást is tart magában, ami azt jelenti, hogy egy aktuális vagy egy általános témát hozunk a csillagászatból, űrkutatásból, és ezen keresztül ismerhetik meg a vendégeink a világűr rejtelmeit, illetve természetesen ekkor is, hogyha jó az idő, akkor egy társas bemutatással egészül ki. Ezek a csillagpartik mindig úgy vannak időzítve, hogy az első negyed holdfázisához igazodjanak, vagyis ekkor a leglátványosabb a hold ugye este időpontban, úgyhogy különösen, hogyha valaki kisebb gyerekekkel jönne, általában olyan 10 éves kortól ajánljuk ezeket a programokat, akkor ezzel érdemes kezdeni, hiszen ez a gyerekek számára is egy nagyon meghatározó látvány tud lenni. Még mondjuk egy holdmentes éjszakán, amikor sokkal inkább csillaghalmazokat, vagy olyan mély objektumokat nézünk, amiket akár a felnőttek is nehezebben tudnak meglátni, azok számukra még kicsit olyan nehezebben látható dolgok, de aki már elmélyed a témában, azokat nagyon fel tudja mondjuk csigázni, hogy mondjuk egy akár több 10 000 fényévre lévő gömbhalmazt, vagy egy több 1000 fényévre lévő hatalmas csillaghalmazt nézünk meg, akár pedig még galaxisokat több millió fényéves távolságból is ki lehet szúrni, majd különösen az Andromédát az őszi bemutatókon, amikor ő főszerepben mutatkozik az égen.
Bolygó együttállásokat is tapasztalhattunk, mostanában is voltak ilyenek, amikor, ha nem is szabad szemmel, de egy egyszerűbb távcsővel is felfedezhetőek ezek az együttállások.
Igen, itt a nyári időszakban volt egy nagyon látványos együttállás, most gyorsan vissza gondolok, hogy ha jól emlékszem, július 10-én volt, amikor legközelebb volt a Vénusz és a Jupiter. Ugye általában ez a két bolygó szokott a legfényesebb lenni. Pont azon a napon, ha jól emlékszem, akkor innen felhős volt, de előtte-utána lévő napokon is látszódott, és gyönyörűen így látszottak egymáshoz nagyon közel az égen, és csak látszottak ugye közel, mert amúgy a távolság közöttük hát nagyon nagy, tehát még véletlenül sem fognak összeütközni, de legtöbbször a hold szokott bemászni, vagy a Vénusz, vagy a Jupiter mellé látványosan. Most a nyárnak a augusztusi, tehát utolsó egyharmadában, hát úgy bolygóhián leszünk kicsit, tehát a Vénusz egyre közelebb kerül ismét a naphoz, és majd nem lesz nagyon látható, viszont ősztől, különösen a szeptember végétől, októbertől újra előjön Szaturnusz, az legjobb látvány a hold mellett, ez, ha valaki még nem látta, akkor a Szaturnuszt meg kell nézni, egészen februárig lesz majd rá lehetőség, addig tart a következő szezonja, és ha valaki nem csak október-szeptember környékén jön, hanem mondjuk december-januárban, akkor a Szaturnusz mellé a Jupiter és a Mars is látszódni fog az égen. Nem egymás mellett lesznek, de távol egymástól ugyanúgy néznek ki a távcsőn keresztül, mint hogy egymás mellett lennének, tehát érdemes majd ebben a úgy októbertől januárig tartó időszakban meglátogatni a csillagdákat.
Neked melyik a kedvenc égi tested?
Hát a bolygók közül a Szaturnusz egyértelműen, gyönyörű tényleg a gyűrűrendszere, illetve az ilyen halványabb égi testek a mély objektumok közül pedig a Herkules gömbhalmaz. Az különösen egy jó nagy távcsővel, mondjuk egy legalább 30 cm átmérőjű távcsővel, ami jó sok fényt be tud gyűjteni ilyen halvány égi testekről, nagyon-nagyon pompásan tud kinézni, úgyhogy én ezt a kettőt szeretem is bemutatni, amikor van alkalom rá. Ilyenkor nyáron ez a Herkules gömbhalmaz, ez kiválóan látszódik, ahogy említettem, a Szaturnusz pedig majd az őszi időszaktól egészen a tél végéig.
Neked van otthon távcsöved?
Van, nem is egy, úgyhogy igen, amikor éppen nem a csillagdából a nagy távcsövön keresztül észlelünk, vagy bemutatót tartunk, és van még energiám és kedvem, meg van is mit nézni, akkor van, amikor otthonról akár vizuálisan távcsőben nézve, vagy pedig felvételeket készítve, asztrofotózva szoktam használni az eszközöket.
Ezeket meg is osztod mondjuk a közösségi oldalon, a képeket?
Hát van, amikor igen, van, amikor inkább csak a szűkebb szakkori csoportban, de van, amikor úgy kifejezetten igen, abból a célból készítek felvételeket, akár otthonról, akár a csillagdából, hogy megosszuk ezt a látogatókkal, kicsit kedvet készítsünk a csillagdának a meglátogatására, mert tényleg úgy tapasztaljuk, hogy a legtöbben vagy nem néztek még távcsőbe, vagy ha néztek, akkor nem láttak még olyan látványosságokat, mint amiket meg tudunk általában mutatni. Úgyhogy Ha még valaki nem nézett távcsőbe, szerintem feltétlenül látogasson meg egy csillagdát, vagy egy ilyen nyilvános eseményt, mint ami például a augusztus 12-i napfogyatkozó bemutatós programunk lesz, és akkor meglátja, hogy egyébként nem csak egyszer, hanem úgy elég sokszor érdemes elmenni egy ilyen programra, illetve nem csak mindig nyáron, ezt különösen érdemes kiemelni, mert különböző évszakokban tényleg más és más látszódik. Most itt a bolygókról beszéltem, hogy a téli időszakban fognak látszani, de amúgy meg más égitestek látszódnak legtöbb esetben a téli égbolton. Tehát például Orion ködöt nem fogunk soha tudni megmutatni ilyenkor nyáron, mert egyszerűen nem látszódik a nap miatt, a nappali égen van fent, ezért hát más tudunk megmutatni.
Mondjunk elérhetőségeket, ha valakinek felkeltettük az érdeklődését akár a szakkörök iránt, akkor hol keressen titeket?
A Szabó Gyula bemutató csillagvizsgálónak elsősorban a Facebook oldalát, illetve a csillagda-miskolc.hu-n a weboldalát érdemes követni, és akkor itt lehet tájékozódni a programjainkról, de tényleg elsősorban a Facebook oldalt tudom ajánlani követni. Tényleg minden péntek este nyitva vagyunk, ha mégsem, néhány ilyen kivételes eset lehet, akkor azt pedig ott megosztjuk ezeken az oldalakon.
Angelos, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és beszélgethettünk egy kicsit az éjszakai égbolt csodáiról.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást, és derülteget kívánok mindenkinek.
Nézd, nézd az ég felé, lehet, hogy még látod éppen, ahogyan a képen egy felhőszál. Nézd, nézd az ég felé, sose voltam egyedül én sem.
Adásban Sziomosz Angelos Szilveszter, a dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló szakkörvezetője volt a vendégünk, búcsúzom és munkatársaim nevében is tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg
a Medvéből lett vőlegény című mesét.
A medvéből lett vőlegény.
Adj Isten, jó ember! Hová mész?
Vő után nézek, medvebátyó, aki benősülne hozzánk.
Na hát, fogadj el engem vőnek.
Te belőled nem lenne jó vő. Hogy is lehetne, hiszen medve vagy.
Lesz biza, majd meglátod, csak fogadj el vőnek.
Elindult hazafelé az ember a medvével. Mindenki félt otthon a medvétől, de nem tehettek semmit. Összehívták a rokonságot a lakodalomra. Eljött az este. A menyasszony sehogy sem mert aludni menni a medvével.
Apám, állítsatok őröket a vánkosomhoz, másokat a lábamhoz, s ő rájön az ajtón kívül is. Félek, hogy széjjel tépez a medve.
Küldd el az őröket, kedvesem. Kérlek, küldd el őket, nem lesz bántódásod.
A medve olyan sokáig is szépen kérlelte a lányt, hogy az elküldte az őröket. Ekkor a vőlegény szétnyitotta a medvebőrt, ledobta magáról. Nagyon szép deréklegény lett belőle. Megölelte, megcsókolta ámuló feleségét, aki most már nem félt tőle, sőt az éjszaka alatt igen megszerette. Reggel visszamentek a házba, s a legény a lány lelkére kötötte, senkinek el nem mondja, hogy éjjelre levette a medvebőrt. Másnap a rokonok mind faggatták a lányt. Hogy tudtál meglenni vele? Hogy nem evett meg, nem féltél? És a menyasszony végül is elszólta magát a nénje előtt, az meg továbbadta a többieknek. A rokonok összetanakodtak, hogyan láthatnák meg ők is a szép derilegényt. Eljött megint az este. A férfiak köveket tüzesítettek, s odahengergették őket, ahol a fiatalok álltak. Nem sokára a vőlegény és a menyasszony lefekvéshez készülődött. Amint a medve kibújt a bundájából és a kövekre dobta, az tüstént elégett, csak úgy sercegett.
Nem teljesítetted, amire kértelek. Ezért most el kell mennem nagyon messzire. Nem találsz rám addig, míg három pár vascipőt, három vasbotot el nem koptatsz, és meg nem rágsz három aranyalmát.
Bocsáss meg nekem, kedvesem, és ne menj el!
Én megbocsátok, de újra csak akkor lehetünk férj és feleség, ha felkutatsz engem ott, ahová mennem kell.
Ezután a menyasszony vascipőt húzott, vasbotot fogott a kezébe, egy aranyalmát a markába, és elindult. Ment, mendegélt sokáig. Hát látja, hogy a nap már nyugovóra hajlik. A cipője elvásott, a bot is elkopott, s az almát is megette, de ott állt éjjeli szállás nélkül. Nézgelődik mindenfelé, egyszer csak egy lúdlábon forgó házat lát maga előtt.
Kicsit anya, háttal fordulj fák felé, küszöbbel meg én felém.
A házikó megállt, ő meg belébett. A házban egy öreg anyó font. Részből volt a rokkája, részből a fonál és a szösz a guzsajon. A lány megszólította az öreg anyót.
Öreg anyám, adsz-e szállást éjszakára?
Ej, nem örülök, hogy megállítottad a házamat, de tudom, hogy senki sem hordja a hátán az éjj szállást. Ha akarsz, meghálhatsz nálam.
Eljött a reggel. A lány új cipőt húzott, új botot vett a kezébe, s új almát kezdett rágicsálni. S ment tovább. Ment, mendegélt. A cipője elvásott, a botja elkopott, s az almát is megette. Hát, megint ott egy lúdlábon forgó házikó. Ezt is megszólítja, kedvesen.
Kicsit anya, háttal fordulj fák felé, küszöbbel meg én felém.
A házikó megállt. Belépett a lány a házba, s látja, hogy ott fonogat egy anyóka. Ezüst a rokka, ezüst a fonál, ezüst az orsó, s ezüst a szösz a guzsajon. Azt mondja a leány az öregasszonynak.
Öreg anyám, adsz-e szállást éjszakára?
Senki se hordja a hátán az éjj szállást. Akarsz, meghálhatsz nálam.
Eljött a reggel. A lány megmosakodott, s felhúzta az utolsó pár cipőjét, kezébe vette a botot, s elkezdte rágni az utolsó almát, s ment tovább. Aztán ismét elvásott a cipője, elkopott a botja, s megette az almát. A nap már lemenőben volt, amikor megint feltűnt egy lúdlábon forgó házikó.
Kicsit anya, háttal fordulj fák felé, küszöbbel meg én felém.
A házikó megfordult, bement a lány a házba, s látja, hogy ott fonogat egy anyóka. Arany a rokka, arany a szösz, arany az orsó, s arany rajta a fonál. Tőle is megkérdezte.
Öreg anyám, adsz-e szállást éjszakára?
Adok bizony, lányom. és senki se hordja hátán az éjjel szállást.
Eljött a reggel. A cipők elvástak, a botok elkoptak, az almákat mind megette a leány. Az ura azonban nem volt sehol. Sírt is keservesen. Aztán megmosta az arcát, kivette a zsebéből a kendőjét, és elkezdte törölgetni a szemét.
Honnan került hozzád az én fiam keszkenője?
Fiad? Volt nekem egy medvebőrbe bújt szép férjem. Tőle kaptam.
És hol van most a férjed?
Elárultam a titkát, és világá ment. Nem is fogom már én soha megtalálni.
Dehogy is nem, kedveském. Itt van ez az alma. Beletesszük ebbe a kendőbe. Menj le a folyópartra, s ott vágd ketté az almát. Egy nagy uradalom kerekedik belőle. Aztán emberek jönnek a folyóra lovat itatni. Ha meg akarják tőled venni az uradalmat, mondd meg, hogy nem kérsz mást az uradalomért, csak hogy egyszer megcsókolhassd az új gazdát.
A lány oda is ment a folyóhoz. Kiterítette a zsebkendőt, rátette az almát, s ketté vágta. Abból aztán egy nagyon szép uradalom kerekedett. Szétnéz, hát jönnek az emberek a folyóra lovat itatni.
Add el nekünk ezt az uradalmat, te leány!
Eladom én, s nem is kérek mást érte, csak azt, hogy megcsókolhassam az uradalom új gazdáját.
Nem hiszem, hogy ellenére lenne, ha ilyen szép leányt éri.
Megjött az uradalom új gazdája. Jegygyűrű volt az ujján, s a lány megismerte benne az urát. Boldogan ölelték, csókolták egymást. Ezzel vége a mesének. Tavaly még jártam náluk vendégségben.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! A Medvéből lett vőlegény című mesét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
kislány. Naptüze fényes hajfonatok, szélfiú fűz rá gyöngykoszorút.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A csend, a magány és az imádság hármasságáról Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Fölment egy hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Késő estig maradt ott egymagában. Szent Máté evangéliumának 14. fejezet 23. verse. Tisztelt rádióhallgatók! Papságra készülésünk folyamán az egri érseki papnevelő intézetben, röviden a szemináriumban, többször volt úgynevezett rekollekciós nap. Ezt a rekollekciót mindig szombati napokon tartották. Egy alkalommal olyan elmélkedést hozott az egyik lelkiatya számunkra, kispapok számára, amely nagyon megragadott, és most különösen, amikor Robert Sara bíboros úr is a zaj diktatúrájáról beszél, és ezért mint egy ellensúlyként a Csönd ereje című könyvet megírta, és nagyon sokat beszél a csönd gyógyító erejéről, nagyon fontos és időszerű, amit most a tisztelt rádióhallgatókkal szeretnék megosztani. A csendben kimeríthetetlen titok van elrejtve. A csend összegyűjti a szétzilált szellemi erőket. A csend gyógyítja a szüntelen lárma fáradtságát. A csend elcsendesíti a belső nyugtalanságot. A csend fölemel a belső összeszedettségre. A csend finomítja a belső hallást és figyelmet. A csendben tárul föl a szeretet rendező ereje. A csendben találhatom meg szétszortságban elpazarolt énemet. A csend égboltján ragyognak föl az igazság csillagai. A csendben tárul föl a teremtés mindig új csodája. A csendben nyeri vissza a létezés a maga titokzatos komolyságát. A csendben minden átalakul, a közönséges dolgok teremtményekké válnak. A csendben a legegyszerűbb létezés is ünnepi örömöt sugároz. A csend mutatja meg az élet titokzatos méltóságát. A csend látszólag néma, de telve van a teremtés szent énekével. A csend a létezés hangtalan éneke. A csend mutatja meg a láthatatlan teremtő elrejtett arcát. A csendben fakadnak föl saját létemnek rejtett forrásai. A csendben találom meg azonosságomat a teremtés rendjében. A csend ráhangol, ránevel az imádságra. A csend és a magány elvezet a teremtő szeretet jelenlétébe. A csendben találkozhatom a szeretet titkának mélységeivel. A csend bevezet a belső csend templomába, ahol az éltető lélek lakik. A csend maga ajándék, az ihlető szent lélek időtlen pillanata. A csend a megváltó ajándéka, aki maga is szerette a magányt és a csendet. A csend és az imádság a személy fejlődéséhez, a bensőségesedéshez nélkülözhetetlen. A csendből forrásozik az igaz beszéd ereje és tiszta csengése. A csend élteti az éneklés csodálatos szépségét. Minden csend titokzatos kapcsolatban van a templomok megváltott csendjével. A legnagyobb és legtisztább csend a megváltó szeretet jelenléte. Jézus szeretetéből gyógyító csend sugárzik, mely elrendez, megnyugtat, feloldja a félelmet, bizalmat ébreszt, megpihentet, és az életnek távlatot, reménységet, lelkesedést és örömet ajándékoz. A csend tanít meg hallgatni, várakozni, beszélni, csodálkozni, imádkozni, énekelni, szemlélődni. A csend és az imádság elválaszthatatlan. Minden igazi imádság csenddel kezdődik. A csend megtisztítja a belső látást, szemlélődésre nevel. A csend a megváltott élet csodálatos ajándéka.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek szava című műsorunkat hallották.
Lelkem szerelme, áldom Jézusom, kitárjuk most szívünket, kitárjuk kezünket előtted. Mert ebben a hófehér ostyában, Uram, te itt vagy közöttünk. Te köztünk élsz minden nap. Látunk téged a másik szemében, családunk és barátaink körében. Jöjj, vezess minket, hogy te hozzád érjünk.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!